A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az Isten tisztelet elején fennállva a 138. Zsoltár első versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 166. dicséret első két versének éneklésével. Így kezdődik, hogy Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes 5. könyvében, a 19. fejezetben.
Amikor az Úr, a te Istened kipusztítja a nemzeteket, akiknek földjét neked adja az Úr, a te Istened, és te birtokba veszed, és az ő városaikban és házaikban laksz, jelölj ki magadnak 3 várost a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad neked birtokul. Készíts el azokhoz az utat, és oszd 3 részre országot határát, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked. Arra valók legyenek azok, hogy oda menekülhessen minden gyilkos. Ez a gyilkos törvény, aki oda menekül, aki nem szándékosan ölte meg fel a barátját, és nem gyűlölte őt azelőtt, életben maradhat. Aki például elmegy a fele barátjával az erdőre fát vágni, és úgy meglódul a keze a fejszével, hogy amikor lesújt a fára, leesik a vas a nyeléről, és eltalálja vele fele barátját, hogy az meghal, az ilyen meneküljön a városok egyikébe, hogy életben maradjon. Különben a vérbosszuló rokon üzőbe veszi szívének fölindulásában, és utoléri, ha hosszú az út, és agyonüti őt, holott nem méltó a halára, és nem gyűlölte fele barátját azelőtt. Azért azt parancsolom neked, válasz magadnak 3 várost. Ha pedig az Úr, a te Istened, kiterjeszti határodat, amint megesküdött atyáidnak, és neked adja mind az egész földet, amelynek megadását megígérte atyáidnak, ha megtartod mindazokat a parancsolatokat, és megteszed mindazt, amit ma parancsolok néked, ha szereted az Urat, a te Istenedet, és mindig az ő útján jársz, akkor e 3 mellé jelölj ki még 3 várost, hogy ártatlan vér ne omoljon ki földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és hogy ne terheljen vérontás. De ha valaki gyűlöli fele barátját, és lesbeáll, és rátámad, és úgy megüti, hogy az belehal, és azután bemenekül a városok egyikébe, akkor küldjenek érte a város vénei, hozassák ki onnan, és adják a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghaljon. Ne nézz rá szánakozva, hanem távolítsd el az ártatlanul kiontott vért Izraelből, hogy jó dolgod legyen. Fele barátod határkövét ne mozdítsd el, azt a határt, amelyet az ősök mondtak meg az örökségedben, amikor örökölni fogsz azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked birtokul. Nem állhat elő egy tanú senki ellen, semmiféle hamisság és semmiféle bűn dolgában. Bármilyen bűnnel vétkezett valaki, csak 2 vagy 3 tanú szaván múlhat a döntés. Ha valaki ellen hamis tanú áll elő, hogy hamissággal vádolja, akkor álljon az a 2 pereskedő az Úr színe elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben hivatalban lesznek. A bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazudott a tanú fele barátja ellen, azt tegyétek vele, amit ő szándékozott tenni fele barátjával, így tisztítsd ki a gonoszt magad közül, hogy akik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, és többször ne kövessenek el közöttetek ilyen gonosz dolgot. Ne nézz rá szánakozva, életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Isten áldása legyen az a igéjén, fennállva imádkozzunk. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy itt lehetünk a szép időért, hogy itt állhatunk, és van neked szavad hozzánk, szól a te igéd, és mi ebből tanulhatunk. Te látod, hogy hogyan vagyunk most itt, mi van a mi szívünkben, hogyan teltek a mi napjaink és heteink, tanúskodtunk-e mi is hamisan, vagy mi tudtuk az igazságot elmondani másokról, beszéltünk-e másokról a háta mögött olyan dolgokat, ami nem illett, vagy meg tudtunk állni hát a segítségeddel ezekben a dolgokban, és az igazságról tudtunk vallást tenni. Kérünk, hogy most valóban légy itt közöttünk, és taníts bennünket, hogy hogyan kell tanúskodnunk, hogyan kell a másik emberrel együtt élnünk. Kérünk, hogy mutasd meg ezt az utat nekünk, és áld meg ezt az alkalmat, áld meg az ige szólóját, és minket a befogadóit. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 377. dicséretünk második versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Mózes 5. könyvében, a 19. fejezetben a 15. verstől a 21. versig. Nem elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában, bármilyen vétket követett is el. Csak két vagy három tanú vallomása elég az ítélethez. Ha valaki ellen hamis tanú áll elő, és törvénytelenséggel vádolja őt, akkor az a két ember, akinek pere van egymással, álljon az Úr színe elé, a papok és a bírák elé, akik akkor hivatalban lesznek. A bírák vizsgálják ki jól az ügyet, és ha hazudott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, azt tegyék vele, amit ő akar tenni embertársával. Így ízd ki a gonoszt a magad köréből. Hallják meg ezt a többiek, és féljenek, és többé ne kövessenek el köztetek ilyen gonoszságot. Ne szánakozz rajta, életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Kedves testvérek, lehet, hogy úgy vagyunk ezekkel az igékkel, hogy nagyon messze van tőlünk, soha nem voltunk még bíróságon, nem idéztek be minket tanúnak, nem is érintenek ezek az igék különösképpen. De nézzünk a mélyére ezeknek az igéknek. Először néhány példát szeretnék, hogy közelebb kerüljenek hozzánk ezek az igék. Egy közismert anekdóta szerint Szokratész, a görög filozófus, nagyon szép példát adott a tiszta szívűségre, az igazmondásra. Futva ment egyszer hozzá a barátja, és izgatottan így szólt hozzá, hogy hall csak, Szokratész, ezt el kell mesélnem neked, mindenképpen a közös ismerősünk hogyan, és akkor itt Szokratész félbe szakította, hogy megállj, amit mondani akarsz, átengedted a három rostán. Miféle három rostán, kérdezte csodálkozva, az első rosta az igazság. Amit el akarsz mesélni, igaz? Hát nem, nem tudom biztosan, én is úgy hallottam mástól. A második rosta a jóság. Amit mesélni akarsz, valami jó? Nem, nem az. Éppen ellenkezőleg, mondta kedvetlenül a másik. mondta a bölcs, akkor hadd alkalmazzuk a harmadik rostát, szükséges nekem tudnom, ami téged olyan nagyon izgat? Hát szükségesnek éppen nem szükséges. Tehát nevetett a bölcs. Ha az, amit el akarsz mesélni, sem nem igaz, sem nem jó, sem nem szükséges, akkor ne terhelj vele. Hát sokszor szoktuk mi terhelni egymást. Azt gondolom, lehet, hogy több egyére hallottuk ezt, de akkor is nem árt végig ezen a három szűrőn átszűrni a beszédünket. Aztán a másik egy regény részlet, Viktor Hugónak a Nyomorultak című regényéből. Az elején egy evangéliumi indítással kezdődik, amikor Jean Vanniert, a szökött fegyencet vendégül látja egy püspök éjszakára, de ő az éjszaka közepén kereket old, és viszi az ezüst gyertyatartókat is. Elfogta a rendőrség, és megismerik, hogy igen, ezek a püspöknek a gyertyatartói, viszik vissza hozzá, de nem az történt, amit bárki is várna. A püspök tárt karokkal fogadja, és ezt mondja neki, hogy ha már ilyen sietve távozott, miért nem vitte magával az ezüstálat is? Hiszen azt is magának adtam a gyertyatartókkal együtt, majd ezt mondta neki, ne felejtse el, soha ne felejtse el, hogy megígérte, ezt a pénzt arra fogja felhasználni, hogy becsületes ember legyen magából. Kérdés, hogy most ez a püspök hamis tanú volt-e, vagy sem. Ha szó szerint vesszük, akkor igen, ez a püspök hamis tanú volt, mert valótlant állított. Hát azok az emberek is letagadták az igazságot, akik üldözötteket bújtattak a háború idején, amikor jöttek a rendőrök, nem árulták el őket, mert az igazsággal kiszolgáltatták volna az igaz embereket, az ártatlanokat egy hazug rendszernek. Aztán egy következő, hogy utazunk a buszon, ilyet is biztos átértünk már többen, hogy velünk együtt utazik egy cserfes kislány az anyukájával, mindenre rácsodálkozik, mindenre rákérdez, ráadásul nem úgy suttyomba, fülbe súgva, hanem nagy hangon, és felszáll egy testesebb asszony, anyu, miért olyan kövér az a néni? Vagy rácsodálkozik a bácsira, hogy miért olyan csúnya a bácsi orra? Tehát ezek valószínűleg tények voltak, hogy igen, ott van egy testesebb asszony, és ott van egy csúnyább orrú férfi, de most akkor ezt ki kell mondani így nagy hangon? Igazság. Nem volt hamis tanú egyik sem, de valahol mégis. Aztán az jutott eszembe, hogy éppen túl vagyunk a választásokon, és nem szeretnék semmiféle kedélyeket borzolni ezzel, de engem olyan mélységesen elszomorított, ahogyan a politikusok beszéltek, ahogyan fogalmaznak rádióban, televízióban, hogy úgy mondják az igazságot, hogyha az egészét nézem annak, amit nyilatkoznak, akkor azt látjuk, hogy igen, igazat mondanak, de ahogyan kiválogatják, vagy ahogyan hangsúlyozzák, vagy megszerkesztik azt a mondatot, az a mondat mégis hazug. Mert nem arra válaszol, amit kérdeznek, és nem az egészet veszi figyelembe. Mert meg lehet szerkeszteni a hazugságot úgy, hogy az igaznak tűnjön, és még jogilag se lehessen benne semmiféle kifogást találni. Ez az esztendő a gyülekezetünkben a bizonságtételnek az éve. És arra buzdítanak ezek az igék, hogy igen, ami feladatunk, Istentől rendelt szolgálatunk mindannyiunknak, a bizonságtétel, tanúságtétel. Tanúságtétel, hogy arról beszéljünk, aki minket megváltott, Jézus Krisztusról, aki által van szabadulásunk. És minket erre a tanúságtételre hívott el, ami Urunk Jézus Krisztus. Megtesszük-e az életünkkel? Olyan jó volt azok a kiválogatott énekek, üzenem itt a Tamásnak, hogy mégiscsak jók voltak, anélkül, hogy tudta volna a vázlatot, mert valahol mindegyik arról beszél, hogy az Isten mire rendelte a mi szánkat, hogy igen, dicséretmondásra, az Isten áldására, arra, hogy róla beszéljünk, és tudunk-e mi róla beszélni. És nézzük meg így második pontként, hogy hogyan működött tulajdonképpen ez a bíráskodási, tanúsági rendszer Mózes idejében. Miről beszélnek konkrétan ezek az ige versek, amik itt elhangoztak. Az Ószövetség idején nagyon komoly dolog volt tanúnak lenni. Elolvassuk a Mózes második könyvében talán, hogy hogy is volt ez felépítve, hogy Jetró hogyan tanácsolta ezt Mózesnek, hogy 10 főnként legalább legyen egy bíró, és akkor 5 feljebb viteli rendszerben dolgoztak. És a legfőbb tekintély a mindenkori főpap volt. Tehát nagyon megvizsgálták azt is, hogy egyáltalán ki lehetett bíró, hogy derék, istenfélő, igazságos embernek kellett lennie, aki nem fordítja el az igazságot, aki gyűlöli a haszonlesést, aki nem részrehajló, nem fogad el ajándékot, és valahol a lévitáknak is ez volt a tisztük. A honfoglalás után pedig majd minden településen lesz bíró, akik nyilvánosan, átlátható helyen hozzák meg majd az ítéletüket. Minden állításhoz 2 vagy 3 tanúra volt szükség, 1 tanú szava nem elég, 1 tanú szavára nem áll meg az igazság. Tehát a legalapvetőbb szabály ez volt, hogy 1 tanú nem tekinthető tanúnak. És ezt még az új szövetség is így erősíti meg. A hamus tanút aztán azzal büntették, amivel elítélték volna az általa megvádoltat, ha igaz lett volna a tanúságtétele, még a halálbüntetést is elvégezték a hamis tanún. Minden egyes tényállást azonban külön-külön kellett bizonyítani, és ahol a tanúk véleménye nem egyezett, ott akkor azt nem vették figyelembe. Ami ettől eltért, azt mind rágalmazásnak tekintették, és azt is súlyosan büntették. Az ítélet végrehajtását is a tanúknak kellett kezdeni, hogy ezzel is növeljék az ő felelősségüknek a súlyát. Tehát a tanúk szavának nagy súlya volt, nem lehetett össze-vissza fecsegni, nem volt tanúvédelem, tehát a tanúnak szemtől szembe ott kellett állnia, a gyanúsítottal vállalnia kellett az állítást. Ugyanakkor azt is olvassuk az igében, hogy a tanúk is az Isten kezébe voltak, tehát Isten előtt mondták ki, amit kimondtak. Ténylegesen látniuk kellett azt a cselekedetet, tehát nem fogadtak el érvelésnek olyan okfejtést, hogy én ebből, hogy kés volt a kezébe és bement a házba, arra következtetem, hogy biztos ő ölte meg, tehát ilyet nem fogadtak el, meg olyat sem, hogy nekem ez és az mondta, tehát konkrét szemtanúknak kellett lennie, bizonyítaniuk kellett a szándékosságot is. És saját hozzátartozója perében senki nem lehetett tanú. Ha nem volt 100%-os bizonyítottság, akkor nem hoztak elítélő döntést. És hittek abban, hogy ha az illető mégis bűnös, és nem ítélték el, Isten az ítélője, aki nem hagyja a bűnös büntetés nélkül. Sok hirtelen halálesetet egyenesen így is magyaráztak, hogy az Isten ítélete mégiscsak utolérte a bűnöst. És az új szövetségben is ezt a gyakorlatot találjuk, ismerős per, Jézus Krisztusnak a pere, hogy ott vannak a tanúk. Úgy szokták ezekre a tanúkra is mondani, hogy ők is hamis tanúk voltak, de ha végig gondoljuk, hogy miket mondtak Jézusra ezek a tanúk, akkor azt találjuk, hogy nem mondanak olyat, amit Jézus nem mondott volna. Ilyen mondatok hangzanak el ott a perben Jézusra, hogy ezt mondja Jézus, ezt mondta Jézus, hogy roncsátok le a templomot, és én 3. napra felépítem. Vagy hogy mondja a másik tanú, hogy hallottam, amikor azt mondta, Isten fia vagyok. Hát mind a két állítás igaz. Mind a két állítást Jézus valóban mondta magáról. De mégis, hogyha összefüggésében nézzük, hogy mi történt ott, akkor bizony nagyon hamisak voltak. Mert az egyetlen igazat, az Isten fiát ítélik el, és válnak Isten gyilkosokká. És ez nagyon súlyos dolog. Hogyha az igék üzenetét vizsgáljuk, érkezzünk meg azért a mai üzenetig is, akkor bizony azt fogjuk találni, hogy nagyon-nagyon aktuális. Még úgy is, hogyha nem készülünk semmiféle bírósági perben tanúskodni, hiszen a szavaink azok mindig tanúskodnak. Tanúskodnak arról, hogy mi van a szívünkbe. Annak a szívünknek az indulatáról, állapotáról, hogy mit tartunk igaznak, kit tartunk igaznak, mi az életünknek a központja, mi a fontos nekünk, mi a fontossági sorrendünk, tehát a szavaink mindig tanúskodnak, akár akarjuk, akár nem. És nem csak az igazság tartalma számít a szavainknak, hanem tényleg mindaz, ami mögötte van, ami motiválja a szavainkat. Úgy írja az ige, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmába van, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét teszi. Tehát, hogy komoly dolog a szó. És úgy fölteszem a kérdést, hogy honnan származnak a mi szavaink, milyen a mi szívünk. Alapvetően születésileg mindegyikünk szíve tisztátalan, irigy, büszke, és lehetne a bűnsort folytatni, hogy ezzel jöttünk a világra, és ezt tanuljuk egymástól is. A hazugság atyának szolgálunk, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Lehet, hogy ezt nehéz elfogadni a megtéretlen embernek, de hát az ige ezt mondja. És aztán a szavainkban is ez nyilvánul meg. Aztán a szavakat is úgy tudjuk csűrni, csavarni, hogy az a mi igazságunkat támassza alá, a mi javunkat segítse elő. És alapvetően az van bennünk, hogy mi szeretünk ítélkezni, szeretünk vádaskodni egymás felett. A szívünk és a szájunk összetartozik. És hogyha a szívemben megtörtént az a változás, hogy az életem az Isten kezébe került, a bűneimre bocsánatot nyertem Jézus Krisztusban, akkor azt a szavaim is tükrözik. Akkor Szentlélek él bennem, és meglátszik, kihallatszik a szavainkon keresztül. Az én Uram, az Úr olyan nyelvet adott nekem, hogy beszédemmel erősíteni tudjam a megfáradtat. Tehát azt is megtudhatjuk ebből az ézsaiási igéből, hogy ennek előzménye van, tehát hogy hogyan lesz az embernek olyan a szíve, olyan a nyelve, hogy tudjon jót mondani, tudjon fáradtakat erősíteni, hát ha az Isten adja azt a nyelvet. És hogyha, így folytatódik itt az Ézsaiás ige, minden reggel fölébreszt, fölserkenti füleimet, hogy hallgassam, miként a tanítványok. Tehát, hogy az Isten naponta megtölti a szívünket az ő szavával, az ő igéivel, az ő lelkével, az ő indulatával, és akkor, amikor szólok napközben, akkor nem a sajátomat mondom, és nem is emberi indulattal, hanem a bennem lakozó Szentlélek tesz tanúságot Krisztusról, az egyedüli igazról, az egyedüli igazságról. És akkor már nem a magam hasznát keresem, hanem a másokét is. És igen, meg fog kísérteni a sátán ebben is bennünket, hogy valamiben azért önző módon hazudjak. De akkor az ember ott résen lehet, és figyelmeztet a lélek, hogy hoppá, itt álljunk meg, és ne menjünk bele. Igen, megkísért bennünket az, hogy magunkat toljuk előre, vagy dicsekedjünk, vagy a sátán felkínál egy olyan utat, hogy hazugsággal leszünk többek, vagy tudunk többet szerezni. De azt vegyük komolyan, hogy az ilyen úton szerzett javakon nem lesz áldás. És így semmiből nem lesz többünk, csak magunkat szegényítjük meg. Tehát a hazugsággal hosszú távon mindig veszítünk. És a Szentlélek képessé tud bennünket arra tenni, hogy az élő igét merjem továbbadni, úgy, hogy abból a másik ember szívében is élet fakadjon. Hogy tényleg képes legyek erősíteni a megfáradtakat, hogy tudjak utat mutatni a tanácstalanoknak, vagy eligazítani kérdésekben. Tehát akkor az ige a szánkon aranyalma lesz ezüstányéron, és nem egy bunkós bot, amivel fejbe verem a másikat. Éles fegyver is lehet a mi nyelvünk, amivel szúrunk, vágunk, vagy akár ölni is tudunk. A Jakab levél úgy beszél róla, hogy tűz, amivel egy egész erdőt is fel lehet gyújtani, de ugyanakkor lehet vele gyógyítani is. Oda mondok egy mondatot. Lehet, hogy nagyon igaz az a mondat, de mindig kérdés, hogy milyen tőről fakad, mit akarok vele elérni. Magamat akarom fényezni, feljebb emelni, és ezért mondok a másikról rosszat, hogy én jobb legyek. Mindenkiről lehet rosszat mondani. Egy vita hevében sokszor nem is mérlegelem, hogy most igaz-e, amit mondok, vagy hogy fog hatni, hanem megvallom, hogy én is gyakran mondok olyat, amit aztán nagyon megbánok, mert úgy érzem, hogy hú, a másik kihozta belőlem, vagy az a helyzet kihozta belőlem, hogy oda mondtam. És nem is tudatosodik az adott helyzetbe, hogy én itt bántani akarok, de igen, ott van, mert megbántottak, és csak mondom. De az a baj a hamis mondatokkal, vagy a hamis indulatból mondott mondatokkal, hogy nem lehet visszavenni őket. Elhangoznak, és soha nem légüres térbe hangozzanak el, hanem utána a mi mondataink önálló életre kelnek, és nem vagyok képes megzabolázni, hogy hogyan megy az a mondat tovább. Dolgoznak azokban is, akik hallották, meg dolgoznak tovább a saját szívemben is, nincs megállásuk. Éppen ezért olyan fontos kérdés a beszéd, és még inkább a szív, ahonnan származik. Mert a számat nem vagyok képes megzabolázni önmagamban. De új szívet azt mindig kérhetünk Istentől, és kaphatunk is egyedül Jézus Krisztus érdeméért, és megigazítatást is tőle kérhetünk, hogy azután a szavaink is igazak lehessenek, és ne csupán a tényekhez viszonyítva igazak, hanem az egyetlen egy igazhoz viszonyítva, Jézus Krisztushoz viszonyítva. És azután pedig a lélek gyümölcseit tudom teremni a szavaim által is, hogy igen, akkor azok jóságosak, türelmesek, mértékletesek, szelidek, szeretetteljesek lesznek. Mire használjuk a szánkat? Hát ez is attól függ, hogy ki a gazdája a szívünknek, és kinek az indulata munkálkodik bennünk. A haszontalan szavakért is számot fogunk adni az ítélet napján, legalábbis az ige szerint ugyanolyan súlyos a szavaink ítélete, mint a cselekedeteinké. Kívánom, hogy engedjük meg azt az Istennek, hogy megítéljen minket ezen a területen, hogy utána gyógyuljon az életünk. És nem kell feltétlenül nekünk mindig beszélni. Lehet csendben is maradni egy-egy helyzetben, még akkor is, hogyha ez a csend kínos. Mert a csendet az ki lehet használni mindig imádságra, hiszen a csendben Isten munkálkodik, tud adni nekünk bölcsességet, tud adni igaz, szeretetteljes, hiteles életre vezető szavakat. És lehet azt mondani, amit a 141. Zsoltárban kér a zsoltáros, hogy Uram, tégy závát az én számra, őrizd ajkaim nyílásait. Tehát nyilván azért kéri így a zsoltáros, mert hogy ez nem megy magától, de egyikünknek sem megy magától. Ha pedig kinyitom a számat, akkor arra használjam, amire azt az Isten adta, dicsőítésre, vallástételre, bátorításra, áldásra, intésre. Mert hogyha Jézus Krisztus gazdája a szívemnek, akkor szempont lesz a másik ember, a fele barátomnak az élete, az ő érdeke, és akkor már meggondolom, hogy beszéljek-e a háta mögött. Mert hogy ez is tanúságtétel, hogy bátran használom a számat arra, hogy beszéljek az Isten nagy tetteiről, hiszen a feltámadott Jézus Krisztus ezt ígéri a tanítványainak, hogy vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. És egy utolsó ige, ami egy figyelmeztetés, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Isten áldjon meg bennünket. tiszta, Krisztusra mutató beszéddel, élettel. Amen. Isten igéjére válaszként a 393. dicséretünket énekeljük. Urunk Istenünk, először is hadd dicsérjünk, magasztaljunk téged a te szavadért, az igéért, hogy az az életet hordozza, hogy az mindig minden körülmények között igaz és megáll, és köszönjük a testet öltött igét, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy általa lehet nekünk életünk, általa lehet tiszta a szívünk és tiszta a beszédünk. Urunk, munkálkodj bennünk, hogy ez így lehessen mindegyikünk életében. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor fecsegünk, olyan sok hamisságot tudunk összehordani, olyan sokszor nincs a szánkon, amire pedig te teremtetted a szánkat, a te dicséreted, áldás, vagy éppen tanúságtétel. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessünk mi áldott eszközeid, a szavaink is hadd tudjanak mindig rád mutatni. Köszönjük azt, Urunk, hogy te ezt munkálod bennünk. Különösen is kérünk, Urunk, országunk vezetőiért, a bírákért, hogy engedd, hogy tiszta szívvel, tiszta kézzel tudják végezni ezt a feladatot. Kérünk a pedagógusokért, hogy áld meg az ő szavaikat is, akik nevelnek a beszédre, hogy tudják ezt tiszta szívvel tenni. És kérünk, Urunk, az ige hirdetőkért is, hogy áld meg őket, hogy ne mellé beszéljenek, ne mellé beszéljünk sohasem, hanem mindig rólad és mindig az igét tudjuk hirdetni. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, a szomorkodókat. Könyörülj rajtuk, te töröld le az ő könnyeiket, különösen is kérünk azért a családért, akik az elmúlt héten búcsúztak el szerettüktől, hogy vont közel magadhoz őket, és ad nekik az életnek az igéjét, ami túlmutat elmúláson, síron és halálon, a feltámadás ígéretét Úr Jézus Krisztusban. Urunk, imádkozunk még azért a párért is, akik tegnap álltak itt az úrasztala mellett, hogy áld meg az ő közös élet útjukat, ha tudjanak tisztán beszélni mindig egymással, és áld meg az ő egész életüket, hogy tanúságtételek lehessenek a te mindeneket felülhaladó szeretetedről. Kérjük, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.